Hála legyen az Úrnak azért a nagy kiváltságért, hogy ma este itt lehetünk, hogy imádjuk őt, és meghallgassuk az ő szavát, vagy az ő igéjét. Felvetődött bennem az a gondolat, hogy egy Isten szolgálat mégsem lehet egy szórakozással töltött idő. Aztán újra eszembe jutott az a gondolat, hogy ez egy közös beszélgetés, egy társalgás ideje, de Istennel. Istennel. Ez egy Istentől kiinduló beszélgetés, te hozzád, én velem, mi velünk mindannyiunkkal. És aki eljön egy biblikusan orientált Isten szolgálatra, az nem várhat úgymond szórakozást, nem entertainment, nem olyasmit, ami lenyűgöz és külsőleg benyomást kelt, ahol az emberek bemutatnak valamit, hanem a gondolkodás módját meg kell változtatnia, és alkalmazkodnia kell ahhoz, amit Isten mond. Az ébredés idején Angliában, különösen Walesben, ott ezt mondta egy ember, ha a prédikátornak nincs meg az isteni tűz az ő prédikációjához, akkor tegye az prédikációját a tűzbe. Ez egy olyan időszak volt, amelyben az emberek meglettek ragadva Isten kegyelme által. Egy olyan időszak, amelyben Isten tüze égett, és Isten hatalmas módon kinyilatkoztatta magát. Mi hisszük, hogy Isten nem halt meg, éppen ellenkezőleg hisszük, hogy ő él, és hogy ő beszél, és hogy kinyilatkoztatja magát, és hogy ebben a zűrzavaros időben elcsendesített bennünket az ő színe előtt, hogy képesek legyünk meghallgatni és befogadni azt, amit mondani akar nekünk. Az emberek már mindig is változtattak, és változtatni is fogják a véleményüket a végletekig. De amit Isten mondott, az fennállóan megmarad. És ezt már hallottuk a bevezető ige versekben is. Isten azt mondja, közel van az én üdvösségem és az én igazságom, hogy ki legyen nyilatkoztatva. És amikor az Új Szövetség utolsó fejezetét olvassuk, és előttünk van a 12. vers, akkor az Úr majdnem 2000 évvel ezelőtt már így szólt. Imé, én hamarosan eljövök, és az én jutalmam velem együtt jön. Az emberek bizonyára számítottak rá már akkor is, és azóta is minden nemzedékeken át. De Istennek van egy terve, és Isten gyermekei, Isten népe között az a dicsőséges dolog, ami megfelel a tény és a valóságnak, hogy Isten betekintést adott nekünk az ő tervébe, az ő üdvösségének lefolyásába. És amikor a Szentírást olvassuk, akkor egyrészt úgy olvashatjuk egy Ábrahám történetét, mintha egy ember története lenne, ugye? Másrészt pedig az Ábrahám történetében nagyon sok az üdv történettel kapcsolatos eseményeket kiolvashatunk. Elolvashatjuk a Mózes történetét is úgy, mintha egy ember története lenne, és nyitott szemmel, és egy olyan szívvel, amelyet Isten megvilágosított, bepillantást nyerhetünk abba, hogy Isten egy Mózes történetében előárnyékolta az üdvösség történetét. És úgy értem, hogy éppen ez az, amit szemmel kell tartanunk. Egyrészt elolvashatjuk minden próféta és talán az apostolok történetét is. De nem igazán ezt tartjuk szem előtt, mert ezek az emberek nem önmaguknak szolgáltak, nem, hanem nekünk, akik utólag eljutottunk a Jézus Krisztusban vetett hitre. Velünk megismertették az Isten igéjét, hogy a kellő időben megvilágosodjunk. A bevezető igének már sok mondani valója volt számomra. Különösen az a bátorság, ami itt napirenden van és kifejeződik, az idegen, vagyis a pogány és a zsidó egyaránt bízzon mindegyik a maga Istenében. Ne mondja az egyik, ó jaj, de nekem nincs semmi részesedésem. A másik pedig, én képtelen voltam eleget tenni az elvárásoknak. Hanem Isten azt mondja, én elfogadlak benneteket, és a ti nevetek értékesebb legyen számomra, mint a fiaké és a leányoké. Ez az Isten kegyelme, amiről ma este is szeretnénk egy részben beszélni. Velem személy szerint valami csodálatos dolog történt a múlt héten. Amint tudjátok, az év elején közel voltam a halálhoz, és úgymond elbúcsúztam ettől a világtól a súlyos malária tropikám következtében. És most, amikor a múlt héten kedden Düsseldorfban az egyetemi klinikákon megkaptam a záróvizsgálataim eredményeit, fel lett olvasva a többek között Becker professzor úr és Dr. Preuscher főorvos úr jelentésének első része, és abban számon lett tartva előadom a tőlem telhető legjobban, mivel sikerült számunkra az utolsó pillanatban megmenteni az így és így nevezett beteget a haláltól, ugyebár, és amikor idáig értek a felolvasással, csend következett be körülöttük. És én abban a pillanatban arra gondoltam, hogy miért nem olvassák tovább. És akkor jött a következő kérdés. Figyeljen, Uram! Mi történt voltaképpen önnel egyáltalán? Egy ilyen jelentéssel még soha nem volt dolgunk itt, ezen a helyen. Ma már elmondhatom, nem az orvosok művészetének köszönhető. Jól lehet, hálásak vagyunk Istennek érte, és ezt teljes szívünkből valljuk. De ez esetben a mindenható Isten gondviselése volt. És az egész délelőttöt ott kellett töltenem, ez kedden volt, és csütörtökön délután, 3 óra után kaptam az értesítést, hogy abszolút nem maradt a betegségnek a legcsekélyebb nyoma sem a szervezetem semmelyik részén. Ez valami nagyszerű és csodálatos dolog volt. És azt tudjátok, hogy az lett megállapítva, hogy a májam olyan volt, mint a szén, teljesen összeégett. És Isten valósággal megajándékozott kegyelemmel. Számomra ez talán egy kicsit nagyobb jelentőséggel bír, mint amennyit nektek jelenthet, de Isten hűséges, és teljesen rábízhatjuk magunkat. És tudjátok, Isten még akkor is hűséges, amikor úgymond mi elveszítjük az öntudatunkat, és már valahogy nem vagyunk öntudatunknál, hanem váratlanul elmegyünk innen. Ez esetben nem úgy van, hogy Isten elhagyna bennünket, mert az ő kegyelme és az ő hűsége velünk megy tovább. Igen, egészen az utolsó pillanatig, és ez valami csodálatos dolog, hogy ennek tudatában lehetünk. Az én házam neveztessék az imádság házának, vagyis ezen a helyen imádkozunk. És ha itt talán egy kicsit másképp imádkozunk, mint ahogy országszerte imádkoznak, akkor ennek is megvan a maga magyarázata. Egy olyan ember, aki megtapasztalta Istent, nem tud hallgatni, az ki fogja nyitni a száját, és attól függően, hogy milyen mentalitással, vagy mekkora szabadságot tud magának felvállalni az ember, az adott imaórában megköszönjük a mi Urunknak azt, amit tett. A folyamatban lévő Isten szolgálatok témája ez lesz, hogy vissza a kezdetekhez. És valamikor megadok majd egy összefoglalót arról, hogy mi történt 76-tól 79-ig és 79-től 81-ig. Így volt, és ez a valóság címmel. És remélem, hogy Isten az ő kegyelmében mindenkinek segíteni fog. Mindazoknak a segítségére lesz, akik csak az ő segítségét fogadják el. Mert arról meg vagyok győződve, hogy az idő a végéhez közeledik, és hogy az Úr eljövetele az ajtó előtt áll, és hogy nekünk az a feladatunk, hogy félretoljunk és felülkerekedjünk mindenen, amit az ellenség az útunkba akar állítani, és hitben előre kell törtetnünk. Ahogy az énekíró énekli, ha megragadnak és visszatartanak, én elfutok. Ha elfáradok, úgy hív az íge. Előre vagy áthatolva, átvészelve, amíg elértem az ékszerhez. Mielőtt elmélyülnénk a Szentírásba, szándékomban áll felolvasni két idézetet Branham testvértől, hogy megmutassam nektek, hogy ő is elővette a leltározást, és kifejezésre juttatta azt, ami foglalkoztatta őt. Azt mondja itt, most pedig a testvéreimhez fordulva, szerte a nagyvilágon a következő vallomást szeretném tenni. Alázatosan mondom, amit mondok. Ez az a dolog, amit majdnem megtettem, vagy amire felkészültem megtenni. Annyi éven át prédikáltam, megöregedtem egy öreg, veterán prédikátor lettem. Sok nehéz ütközeteken mentem keresztül, vannak sebhelyeim, sérüléseim, belülről teljesen megsérültem a küzdelmektől, mert a sors, amit az Úr rám szabott, nem az volt, hogy valahol csókolgassam a kisgyermekeket, hogy fiatalokat megházasítsak és halottakat eltemessek, hanem, hogy megragadjam a kétélű kardot, és előre nyomuljak a frontvonalban, a pogányság elleni küzdelmekben, vagy azokkal felvenni a harcot a démonok és a sötétség hatalmai ellen. Isten ígéjével pedig addig küzdöttem, amíg az ellenséget legyőzve nem láttam. Sokszor mélyen megsebesültem. Az utolsó dolog, ami itt le van írva, az mégis meghatározó. Nem a sok sérülések, hanem ez a megállapítás, hogy én megragadtam a szellem kardját. előre nyomultam azzal a frontvonalban, és felvettem a harcot a pogányság, a démonok és a sötétség hatalmai ellen. És most jön a lényeg. Isten igéjével harcoltam. Nem az ő saját szavaival, nem az ő saját elképzeléseihez mérten, hanem az Isten igéjével. És azt ugye tudjuk, hogy Isten igéje végül is a szellem kardja, ahogyan az Efézusbeliekhez írt levél 6. fejezetében meg van írva. Isten igéjével folytattam a harcot, de ez még nem minden. Itt még nincs vége. A legfontosabb a mondat második része. Addig folytattam a harcot, amíg nem láttam, hogy az ellenség le lett győzve. Pál apostol ezt így fogalmazta meg. Aki harcol, az harcoljon helyesen, különben nem lesz megkoronázva. A harc önmagába, a küzdelmek önmagukban még nem minden, hanem az ebben a küzdelemben megszerzett győzelem. Ez a küzdelem megkoronázása, és tulajdonképpen a küzdelem értelme és jelentősége is. Addig küzdöttem Isten igéjével, amíg az ellenséget legyőzve nem láttam. Ennél fogva számtalanszor mélyen megsebesültem. Amint mondja, ennél fogva sokat el kellett szenvednie, sokat kellett gyötrődnie, de nem adta fel, amíg nem látta az ellenséget legyőzöttnek. Azt tudjuk, a Golgotai kereszten, ami Urunk legyőzte az ellenség minden hatalmát. Ugyanakkor az is tény és valóság, hogy az ellenség nem akarja feladni, nem akarja beismerni, hogy ő le lett győzve, és ezért még mindig sok pusztításokat, rombolásokat, károkat véghez. És ezután tesz egy vallomást. De mielőtt ezt felolvasnám, hadd mondjam el még egyszer. Én magam szeretném, ha az én hitéletem útjának a végén elmondhatnám azt, amit Istenem ez embere kifejezésre juttatott, vagy elmondott itt. Harcoltam a démonok ellen, a sötétség hatalmai ellen, a pogányság ellen. Harcoltam az Isten igéjével, amíg nem láttam az ellenséget legyőzve. És ekkor már nem a sérüléseket, nem a sebb helyekre, nem az összes körülményekre fogunk tekinteni, ami az összes ütközések nyomaiból fakad, hanem hálát fogunk adni az Úrnak. Győzedelmeskedve ujjong egy sereg ott a kristálytenger mellett, akik győzelmet arattak a bárány vére és az ő bizonyságtételük szavai által. Istennek ajánlják majd a dicséretet és a dicsőséget. Majd leteszi az ő vallomását is, és azt mondja, és azt gondoltam, ó Istenem, miért nem vettél valaki mást, aki ezt meg tudta volna tenni? Annyira sajnálom, hogy annyiszor kudarcot vallottam. Az emberek egyszerűen nem akarnak rám hallgatni. Én kudarcot vallottam, és valahol nem tettem azt, amit kellett volna, hogy megtegyek, mert nem akartak rám hallgatni. Isten ezen őszinte embere, nem az emberekkel, hanem önmagával pereskedett, önmagát vonta felelősségre. A felelősséget önmagában kereste, és azt mondta, Azért vallottam kudarcot, mert az emberek mégsem hallgatnak meg. Nem azt mondja, Uram, te látod, az emberek hajthatatlanok, a saját útjukat járják, hanem egy önvizsgálatban önmagánál keresi a hibát. És azt mondja, valahol kudarcot vallottam, és nem tettem meg azt, amit meg kellett volna tennem, mert nem akarnak meghallgatni. Bár csak megajándékozna Isten kegyelemmel, segítsen, hogy végeredményben helyre legyen állítva a teljes engedelmesség, és megmutatkozzon Isten győzelme, és egyetértésben haladhasson mindkettő. Isten engedelmes szolgájának a szolgálata, és az élő Isten engedelmes gyülekezetének az előkészítése párhuzamosan, hogy mindkettő Isten kegyelméből párhuzamosan folytatódhatna egymással. És úgy ma, mint a közeljövőben, számos összehasonlítást fogunk venni a Szentírásból, ha Isten is úgy akarja, és még élni fogunk. Mert ez az egyetlen mérce. Ha valaki úgy beszél hozzátok, hogy nem Isten igéjét veszi alapul, az Isten mellett beszél, Isten beszéde nem történik úgy, hogy a Szentírás jobb és bal oldala mellett elmegyünk, hanem Isten beszéde alapul veszi az egész Szentírást, hozzád és hozzám intézően, és áthatja a te szívedet és az enyémet is. Amennyiben megfelelően meg akarjuk érteni az új szövetséget és az új szövetségi gyülekezet lefolyását, akkor mindig vissza kell mennünk az Ószövetséghez és Isten útjaihoz Izrael népével, hogy helyesen megítélhessük és megérthessük azt, tehát a folyamatokat. Amint tudjuk, az Ószövetségi gyülekezet kezdete nagy hatalommal és dicsőséggel történt. Isten azt az ígéretet adta Ábrahámnak, hogy 400 év múlva ki fogja vezetni az ő utódait az országból. És amikor ez a 400 év letelt, elküldte Isten az ő szolgáját és az ő prófétáját Mózest egy nagyon különleges megbízással, hogy ezeket az embereket, akik az isteni ígéret hordozói voltak, hogy összegyűjtse és kivezesse őket. Ő el lett küldve, és épp ezért Isten képes volt ő rajta keresztül megvalósítani azt, amit elhatározott magának, hogy megteszi. És a felszólítás, vagy inkább a parancs ez volt, engedd szabadon kivonulni az én népemet. Ez nem csak Mózes volt, aki ott felszólalt, hanem ez maga Isten volt, aki Mózesen keresztül felszólalt, mert Mózes az Úr prófétája volt. És Istennek egy prófétája nem a saját szavait mondja, és nem a saját gondolatait fejtegeti, hanem Istennek egy prófétája az Úr nevében beszél, és közhírré teszi, hogy így szól az Úr. A kezdet csodálatos volt, és amint tudjátok, maga a varázslóknak is, akik megjelentek és felléptek a jobbján és a balján, a negyedik csapás után, ami Egyiptom népét érte, rá kellett jönniük, és azt kellett mondaniuk, hadd olvassam fel ezt a második Mózes 8. fejezetének 15. versétől. Akkor a varázslók, vagy a mágusok ezt mondták a fáraónak, ez Istennek az újja. Elképesztő. Ez Istennek az újja. Más megfogalmazásban ez egy jelzés, vagy Isten feltüntetése. Nem voltak képesek tovább lépést tartani a történtekkel. Egészen addig elvégezték az ő művészetüket. De azután történt valami, és azt kellett mondják a fáraónak, ez Istennek az újja. És akkor azt mondja rögtön a következő versben, a 16. versnek, annak utolsó részében, így szólt az Úr, engedd szabadon kivonulni az én népemet, hogy nekem szolgáljanak. A 19. versben ez áll írva. Én tehát a beavatkozásommal nyilvánvalóvá akarom tenni, hogy a te és az én népem között bekövetkezik az elkülönülés. Holnap megtörténik ez a jel. Isten létrehozott egy szétválasztást az ő népe és Egyiptom népe között. Miért? Mert Istennek volt egy különleges útja azokkal, akiknek ígéretet adott. Nem arról van szó, hogy Isten egyeseket előnyben részesít, és másokat megkülönböztet, hanem sokkal inkább arról, hogy Isten ismeri az emberi szívet, és tudja, hogy ki hajlandó őt szolgálni, és hogy ki nem hajlandó erre. Most a második Mózes 14. fejezetéből fogok felolvasni, és pedig a 13. verstől. Akkor Mózes így válaszolt a népnek, ne féljetek, tartsatok ki szilárdan az ellenállás mellett, és így meglátjátok, milyen szabadulást fog szerezni nektek még ma az Úr. Mert úgy, ahogy ma látjátok az egyiptomiakat, az örökkévalóságig nem fogjátok őket többé ebben az állapotban látni. Az Úr harcolni fog értetek, ti csak tartsatok ki nyugalomban. Ekkor így szólt az Úr Mózeshez. Miért kiáltasz én hozzám? Parancsold meg az izraelitáknak, hogy induljanak el. Isten meghallgatta az imádságot, Isten válaszolt, ő szólt, és ő megadta az utasítást kegyelemből. A bátortalanokat megbátorította, a reményteleneket megajándékozta reménységgel, és a leverteket, azokat újból fölemelte. És Mózes átadta, vagy közvetítette az Úr ezen szavait a népnek, mondván, ne féljetek, tartsatok ki szilárdan az ellenállásban. Miután már annyi minden történt, a nép elveszítette a bátorságát, Mózes pedig arra buzdította őket, hogy ne hátráljanak meg, ne tágítsanak, hanem tartsanak ki, és meglátják, milyen szabadulást biztosít számukra az Úr. És azt mondja, ahogy ma látjátok az egyiptomiakat, az örökké valóságban nem fogjátok őket többé így látni. Amit Isten tesz, az az örökké valóságra nézve történik. Ez nem volt csak egy idő időleges dolog, hanem Istennek egy olyan műve volt, amely ott folyamatban volt létrejönni. De azután, miután Mózes hitre buzdította és bátorságra az Izrael népét az Úr nevében, az Úr így szólt Mózeshez, miért kiáltozol? Parancsold meg Izrael népének, hogy induljon útra, induljon el. Látjátok-e, megfigyeltétek-e, miről van szó? Brenhem testvér azt mondja, hol hibáztam, hogy a nép nem hallgat én rám. Mózes olyan vigasztalást adott a népnek, és ő maga is vigasztalásra szorult azután. És Isten ezt intézte hozzá, miért kiáltasz hozzám? Parancsold meg az izraelitáknak, hogy induljanak el. És hiszen tudjátok, mi történt azután. Olvasni fogok a második Mózes 14. fejezetének 31. versétől, ami az utolsó vers. És amikor az Izrael fiai látták a nagy csodatetteket, amelyeket az Úr véghez vitt az egyiptomiakon, megrettent a nép, és félelmet tanúsított az Úr iránt, és hittek az Úrban és Mózesben, az ő szolgájában. Ezt olvassuk itt ebben az írásban. Amikor az izraeliták meglátták Isten nagy csodatételét, mi jogosultak vagyunk arra, hogy Isten csodálatos módon kinyilatkoztassa magát közöttünk. Jogosak vagyunk arra, hogy tanúságot tegyen önmagáról, mint az élő az ő népe közepete, és úgy, ahogyan ő kezdetben, úgy, ahogyan a kezdetben volt, úgy lesz, és úgy kell legyen a végén is. A Bibliában sok-sok olyan ige szakaszt lehetne elolvasni, amelyet az Úr adott Izrael népének a kezdeti időkben az útjukra, úgymond útra valóul. Én most kihagyok néhányat, és a második Mózes 19. fejezetének 5. verséhez érkezek. És most, ha készségesen engedelmeskedtek az én rendeléseimnek, és megtartjátok az én szövetségemet, ez esetben legyetek az én sajátos tulajdonaim minden nemzetek közül, mert enyém az egész föld. Titeket pedig elrendeltelek arra, hogy papok birodalma és szent nép legyetek én nekem. Isten azt mondja itt, az egész föld az enyém, minden nemzet rajta. Titeket pedig elrendeltelek arra, hogy papok birodalma, és egy szent nemzet legyetek számomra. Mit ír Péter apostol az új szövetségi gyülekezettel kapcsolatban? Ti vagytok a királyi papság, a szent nemzet, vagy szent nép, és nektek hirdetnetek kell annak erényeit, aki kihozott titeket a sötétségből az ő csodálatos világosságába. Isten valami nagyszerű és csodálatos dolgot vitt véghez, az ő megváltott népét a magáévá, az ő sajátjává, sőt, az ő királyságává tette, amelyben ő királyként uralkodhatott és uralkodik. Amennyiben ezt nem hiszitek el, elég, ha elolvassátok a Sámuellel és a Saullal kapcsolatos történetet, amikor Izrael vénei összegyűltek, és azt mondták neki, királyt akarunk, vagy követelünk magunknak, akkor Isten ezt mondta Sámuelnek. Nem téged taszítottak el ezzel, hanem engem taszítottak el, hogy ne legyek tovább király fölöttük. De mindazonáltal teljesítsd a kívánságokat. Istennek volt egy terve az ő népével, de az ő népe nem szabad a saját kívánságait előtérbe helyeznie. Az ő népének alá kell vetnie magát, és meg kell hajolnia az ő megváltási terve alatt, és akkor minden rendben lesz. Rögtön megállapítjuk, és kiderül, hogy a dolgok már nem alakultak olyan jól, mert Mózes ugye 40 napig fent maradt a hegyen, és a nép mégis odament Áronhoz, és azt mondta neki. Nos, nem tudjuk, mi lett ezzel a Mózessel. Elolvashatjátok magatoknak a második Mózes 32-ben, és akkor talán a negyedik versig, a negyedik vers végén ez áll írva. Ez a te Istened, Izrael, aki kihozott téged, vagy kivezetett téged Egyiptom földjéről. És ez nem az Isten volt, hanem egy aranyborjú volt. És mi valamennyien ismerjük a közkeletű kifejezést, néppiesen ez egy aranyborjú körüli tánc, ugye? Nem tudták kivárni, hogy Isten órája elérkezzen, de olvassátok el magatoknak később a leveleket, mindazokat a dolgokat, amelyekkel Pál apostolnak foglalkoznia kellett a levelekben, mindazokat a dolgokat, amelyek bejöttek, bekerültek, és a kezdet ideje le is járt. És ha az első 40 évet vesszük alapul, és 40 év egy nemzedék, ugye, akkor azt kell mondanunk, az eredeti kezdet nagyon hamar véget ért, nagyon hamar lejárt. Aztán elkezdődött az ide-oda, a nagy összevisszaság, némelyek a körülmetéléssel jöttek, mások ezzel, mások azzal, mindenkinek volt valami érvelni valója. De hadd vegyük figyelembe azt, hogy most miről van szó. Amennyire biztos az, hogy Istennek volt egy kezdete Izrael népével és a gyülekezettel, annyira bizonyosan vissza fogja vezetni mindkettőt, úgy Izrael népét és a gyülekezetet is az ő eredeti kezdetükhöz. Ugyanúgy, ahogy a kezdet volt a Szent Szellem vezetése alatt. Senkinek sem kellett tanácskozni semmifelől, senki nem kellett mondja, mit gondolsz te erről, igen, nekem ez így tetszik, neked pedig az úgy tetszik, nem létezett ilyen. Isten tanúságot tett közöttük önmagáról, ami Urunk feltámadása tény és valóság volt, ők pedig megtapasztalták őt és az ő feltámadási erejét is. Mindegy, hogy kik voltak azok, akik az első fejezetekben kimentek hirdetni az Isten igéjét. Az Úr megerősítette azt, igazolta. Nem csak az apostolok voltak azok, hanem a szegények gondozói is. Olyan emberek voltak, akiket sehol sem soroltak fel azután. Én gondolok itt egy Fülöpre, gondolok egy Istvánra, más férfiakra, akik megjelentek és felléptek, de ennek az isteni erőnek az oka, vagy annak kihatása csak az Istennel való közvetlen kapcsolatban, a vele való közösségben és az egymással való közösségben volt lehetséges. És merem állítani, hogy Isten azért nyilatkoztatta ki nekünk az ő ígéjét ebben az időben, hogy visszavezessen bennünket az eredeti kezdethez. És ezt nagyon világosan ki fogjuk még olvasni a prédikációkból. Később, ha elolvassátok az apostolok cselekedetei 15-öt, vagy valahol máshol is, igen, akkor már összegyűltek a testvérek, és bizonyos kérdésekről kellett beszélgetniük, sőt, az van beszámolva, hogy miután egy heves beszélgetés zajlott le közöttük, fellépett Péter. Mi történt időközben? Valami nem úgy zajlott le, ahogyan közvetlenül az elején történt. És hadd mondjam el nektek, teljes hittel Isten színe előtt, hogy a gyülekezetnek vissza kell térnie a közvetlen eredeti kezdetekhez. Mindenféle oda-vissza marakodás nélkül, mindenféle beszélgetés vagy vitatkozás nélkül erről vagy arról. Mindenki Istentől lesz tanítva és kapja a tanítást, és nem kellett az egyik testvérnek a másikat tanítania, hanem a Szent Szellem vezetése alatt álltak és voltak valamennyien. Gondoljunk csak az ószövetségi gyülekezetre a kezdet kezdetén. Nagy csodák és jelek. Minden dicsőségesen zajlott le körülöttük. A tenger ketté vált, manna hullott az égből, Isten eljött a Sinai hegyre, leereszkedett és beszélt az ő népéhez. De amikor ez az idő valahogy elszállt, a nép odajött, és azt mondta Áronnak, figyelj, hogy mi lett ezzel a Mózessel, de hiszen ez nem az ő dolguk volt, nem rájuk tartozott, ez Isten dolga volt. Isten ugyanis magához szólította, hogy beszéljen vele, hogy ő a maga részéről beszélhessen tovább a néphez, és hadd mondjam el itt. Annak az embernek, aki nem jön Istenhez, és akivel Isten nem beszél, nincs mit mondania, nincs mit közvetítsen Isten népének. A legnagyobb előfeltétel az, hogy bekövetkezette egy Istennel való beszélgetés. Csak hogy ez nem bizonyult elég meggyőzőnek, elég gyorsnak számukra. Mózes túl sok ideig volt fent a hegyen. Nem tudjuk, mi történt ezzel a Mózessel. Nos, függetlenül attól, hogy tudták-e vagy sem, de azt tudniuk kellett volna, hogy mi történt velük, nevezetesen, hogy erős kézzel lettek kivezetve onnan, ahol voltak. Vajon ő rájuk tartozott-e, hogy gondot okozzon nekik Mózes, vagy Isten dolga volt, hogy Mózessel törődjön, hogy Mózes ügyeit intézze, hogy gondoskodjon a népről. Minden bizonnyal ez volt az isteni sorrend. Csak hogy ők nem voltak hajlandóak követni, vagy betartani ezt az isteni sorrendet. Ezért már is nekik maguknak kellett valamit tenniük. Bármilyen dolog legyen az, amit egy ember maga tesz Isten országában, az egy Isten szolgálatából bálványimádássá fog fajulni, mert bár az lett mondva, ez a mi Istenünk, de voltak éppen ez nem az ő Istenük volt, hanem ez volt a bálványuk. És egy Isten szolgálat ott válik bálványimádássá, ahol az emberek a saját kívánságaikat megvalósítják, átültetik valóságba, és nem tudják kivárni az Isten óráját, amíg Isten órája ütött valamire nézve. És tudjátok, erről sokat olvashatnánk. De nem akarunk egyszerre túl sok mindenbe belemenni. Mit tett Mózes? Mózes teljesen felháborodott, kiborult magából belülről. Noha a Szentírás azt mondja róla, hogy ő volt a legszelidebb ember az egész földön. Úgy értem, a 4. Mózes 12. fejezetében áll írva az első versekben, hogy Mózes a legszelidebb ember volt a földön. Nos, itt összetöri a kőtáblákat, amelyekre Isten maga írt. és aztán összetöri a bálvány magát is. Mi történt vele? Isten buzgósága felemésztette őt. Nem reagálhatott másként, mert hiszen Isten népe arra lett elrendelve, hogy királyi papság legyen. Egy olyan hely, ahol Isten kinyilatkoztathatja magát itt, ezen a földön. Nos, ugyanez a helyzet az új szövetségi gyülekezettel is. A gyülekezet nem egy emberi szervezet, a gyülekezet egy élő organizmusként áll Isten rendelkezésére, hogy kinyilatkoztassa magát itt, ezen a földön. Isten nem a fákon vagy más tárgyakon keresztül fogja ezt megtenni, hanem Isten az ő népén keresztül fogja megtenni, és úgy fogja megtenni, vagy létrehozni, ahogyan azt az ő ígéjében megígérte. Ez az a hit, amely mélyen-mélyen a szívünkben lehorgonyzott maradt. Még akkor is, a Branham testvérrel egy véleményen vagyok, és azt mondom, Uram, mi mindent tettem rosszul. Egy dolgot tudok, Isten még nem hibázott semmilyen tekintetben, és Isten képes a legnagyobb hibákból a legnagyobb leckét adni, és a legnagyobb verességből a legnagyobb győzelmet létrehozni. Az, amire te és én nem vagyunk képesek megtenni azt, ami Istenünk meg tudja tenni. De akkor hadd ismerjük fel, hogy mit tett Mózes. Ő az Úr színe elé járult a második Mózes 32-ben, és ott imádkozik a népért, és azt mondja a 31. vers. Mózes tehát visszatért az Úrhoz, és így szólt. Ó, kérlek, ez a nép ugyanis egy súlyos bűnt követett el. Aranyból csináltak maguknak egy istent. És most bocsásd meg nekik mégis ezt az ő bűnüket. Hanem akkor inkább törölj ki engem a te könyvedből, amelyet írtál. Képzeljétek csak el! Ez egy Isten igazi szolgájának a gondolkodása. Nem azt mondja, Uram, látod, hogy ezt és azt tették, most pedig nyújtsd ki a karodat, és vess véget ennek az egésznek, vess véget nekik. Nem, Mózes azt mondja, hanem vess véget nekem. Távolítsd el az én nevemet abból a könyvből, amelyet írtál. De tartsd meg a népet! Ez volt a Jézus Krisztus gondolkodásmódja Mózesben. Hányszor kellett volna Istennek megbüntetnie és elpusztítania minket, de a mi Urunk, a mi szószólónk lett, és azt mondja közben járóan, tartsd meg őket, mert én kiottottam értük az én véremet. És az én életemet adtam oda értük. Ó, Uram, én Istenem, ez a nép ugyanis, hogy egy súlyos bűnt követett el, aranyból készített magának egy istent. Függetlenül attól, hogy hol és hogyan történik valami Isten országában, minden, ami nem Isten ígéje szerint történik, vagy zajlik le, és amit az emberek a maguk ösztönzésére hoznak létre, az átmegy egy Isten szolgálatból egy bálványimádásba. Csak ott van Isten szolgálat, ahol Isten a maga részéről célra vezetően szólhat, ahol az a szava szerint történik, ami történik. Kívülről nézve ezek az emberek Isten népe voltak ugyan, de mivel valami olyasmit tett, ami a saját elképzelésükből eredt, méghozzá úgymond az Isten országát illetően. Isten nem fáradozott azon, hogy figyelembe vegye, ha az egyiptomiaknak van-e valahol valamilyen istenük, vagy bálványuk, vagy akár a többi nemzeteknek. Nem, Isten az ő népe érdekelte, az foglalkoztatta őt. Hadd mondjam itt ma, Istent nem aggasztja, vagy nem foglalkoztatja olyan mértékbe és különös módon, hogy mi folyik az összes felekezeti gyülekezetekben. Isten az aggasztja és az foglalkoztatja, hogy mi történik az ő gyülekezetében, az ő népe körében. És ezen a módon joggal kérdezhetjük, nos, igenis voltak éppen, kikből tevődik össze a gyülekezet. Kikből tevődött össze a gyülekezet az Ószövetségben? Isten elhívott, Isten által kegyelemben részesített népe volt az ő gyülekezete. Ez volt az Úr gyülekezete az Ószövetségben. Az Új Szövetségben is pontosan ugyanez a helyzet. Az élő Isten gyülekezete abból a megváltott sokaságból tevődik össze, akik elfogadták és befogadták Jézus Krisztust személyes uruknak és megváltójuknak. Nem csak észszerűen, hanem az Istennel való megtapasztaláson keresztül. És ti, akik olvassátok a Branham testvér prédikációit, ő néha egészen természetes hasonlatokat, példákat használt, és azt mondta, ha valaki beteg, és elmegy az orvoshoz, és felírnak neki egy gyógyszert, és ő beteszi valahova a gyógyszeres szekrényében az előírt orvosságot, akkor nem kell meglepődnie, ha nem lesz javulás. És a szellemi területre áttérve azt mondja, ha azt állítjátok, vagy igényt tartotok arra, hogy megtapasztaltátok, és átéltétek Isten, de az isteni élmény visszahatása kimarad, elmarad, akkor azt mondom nektek, hogy ti egyáltalán nem is vettétek be az orvosságot, az isteni orvosságot. Isten olyan gyülekezetet akar összegyűjteni magának, amely végül is visszatér egészen a kezdetekhez. És amennyire bizonyos az, hogy a kegyelem idejének volt egy kezdete, annyira bizonyos az is, hogy lesz egy vége is. És amennyire bizonyosan elkezdődött az utolsó nemzedék, annyira bizonyosan véget is fog érni. De a legvégén pontosan ott leszünk, ahol a gyülekezet volt a legelején. Isten segítségével nem maradunk adósok ezekkel a válaszokkal nektek, nem. És bízom abban ma este, hogy nem csak Isten ígéjéből fogunk válaszokat adni, amit az Úr fog tenni, hanem bízom abban, hogy Isten maga fog válaszolni, és az ígét, amit adott, azt meg is fogja erősíteni, meg is fogja valósítani. Lehet, hogy sok időbe tellik, és Rusz testvér már utalással volt rá a bevezető ígében, és meg is említette, amikor a Bibliában ez áll írva, az én üdvösségem közel van, és az én igazságosságom is, hogy bevonuljon, stb. Akkor ki kell várnunk mégis, amíg az idő beteljesedik. De az idők jeleiből felismerjük, hogy most elérkeztünk a végidők végéhez. Ha lenne még 40 vagy 100 évünk, akkor hibernálhatnánk, úgymond egyfajta téli álomban merülhetnénk, és gondtalanul mehetnénk azután tovább, de az idő a végéhez közeledik. Vagy mondjátok ti meg nekem, hogy mi az, ami még nem érkezett el a végéhez, hogy úgy mondjam, mégiscsak minden. belenézünk ebbe a világba, csak hogy Isten azt akarja, hogy a vég olyan dicsőséges legyen, mint a kezdet is volt, ahol már nem az emberek döntik el, hogy most ezt vagy amazt teszem, hanem ahol a Szent Szellem különleges módon felhasználhatja az embereket. Ki volt egy Fülöp? Ki volt egy István? Kik voltak ezek az emberek, akiket Isten szintén hatalmas módos felhasználhatott? Egy Fülöppel az történt, hogy a Szellem megragadta őt, és egészen Asdódig vitte, annélkül, hogy repülőgépre kellett volna szállnia, vagy rászorult volna egyre. És ott felvilágosítást adott egy embernek, aki eljött Jeruzsálembe, és elment a templomba, hogy megtalálja szíve vágyának a beteljesedését, és nem találta meg. De nem adta fel ezzel. Ennél fogva nem azt mondta, ez az egész egy szemfényvesztés itt is, stb. Nem, mindent jobbra-balra úgy hagyott, ahogy látott, és elmélyedt az Ézsaiás próféta könyveiben való olvasásban. Aki eljött ma este ide az összejövetelre, az ne menjen egyszerűen haza, és ne mondja, ember, hogy mi ez, ami ott zajlik, azt nem értem meg, hanem mélyedj el a prófétai ígében, és fel fogod ismerni, hogy Isten Szelleme elkezd beszélni hozzád, mert hogy egy prófétai korszakban élünk, amelyben a bibliai proféciák beteljesednek. Az említett ember nem adta fel, nem zúgolódott maga körül, és nem azt mondta, jé, bár csak otthon maradtam volna, most már ennyi fáradtságot vettem magamra, nem. Mindent tekintetbe vett magának, nem találta meg, amit keresett ugyan, nem látta meg azt, amit látni akart, de a szívének a vágyakozása arra sarkalta őt mégis, hogy olvasson az Ézsaiás próféta könyvében tovább. És miközben teljes szívvel elmélyülten olvasott, váratlanul ott áll a szekér mellett egy ember, leül mellé, és a kérdés azonnal az volt, meg is érted igazán, amit olvasol? Nem azt mondta neki, figyelj, ennek így és így kell lennie, hanem alázatosan azt mondja, hogy érthetném meg, ha senki sem világosít fel engem. Az adott esetben az ember olvasott, nem értelmezte önhatalmulag tetszőlegesen az olvasottakat, és hadd mondjam el mindjárt itt. Óriási nagy hiba, amikor a keresztények önhatalmulag tetszőlegesen értelmezik Isten ígéjét, ahelyett, hogy elmélyednének benne. Amíg Isten meg nem adja a helyes választ, addig elveszik a türelmüket, és a saját válaszukat adják meg, aztán mennek tovább a maguk útján, a maguk válaszával. Tanuljuk meg mi a mai leckéből ennek az Isten szolgálatnak a végén, hogy ne a saját értelmezésünket mondjuk el Isten ígéjéről, hanem annak a szájából, akit Isten elhívott, hogy az ő szőcsöve legyen, abból és annak a szájából hallotta meg ez az ember váratlanul a Jézus Krisztus, ami Urunk üzenetét. Ó, bár csak tetszene Istennek, hogy mindannyiunkat eljuttasson arra a pontra, ahol ő rövidesen kinyilatkoztathatná magát. Minél közelebb kerülünk az utolsó nemzedék utolsó szakaszához, annál inkább el fog vesztlődni minden más dolog körülöttünk, és minden vissza fog térni ahhoz, ami a mint a kezdetben volt. Szeretnél-e részt venni benne? Ki akarsz-e tartani a harcban addig, amíg győzedelmeskedni nem fogsz te magad is? Már az elején azt mondtam, hogy Pál apostol azt írta, aki harcol, az harcoljon helyesen, különben nem lesz megkoronázva. A harc pedig nem abban áll, hogy a kezeddel magad körül csapkodsz. A harc abban áll, ahogy a kezeddel magad abban áll, hogy ahogy olvastuk, hogy a szellem kartját bevessük ennél fogva. A szellem kartja pedig Isten ígéje, és amikor azt a Szent Szellem által ki lett nyilatkoztatva, akkor az csodálatosan éles. Ez esetben penge éles. És ezért áll írva a zsidókhoz írt levél 4. fejezetének 12. versében, mert élesebb az Isten ígéje, mint a kétélű kart, és áthatol addig, amíg szét nem választja a lelket és a szellemet, az ízületeket és a csontvellőket. Bár lenne, hogy Isten megajándékozna engem, és téged, és mindannyiunkat, és az ő egész népét, kegyelemből helyes felismeréssel, és bátorságot, és örömöt adna nekünk, hogy előre menjünk, bármi is történjék, előre nyomuljunk. És amikor Istenem az ember azt mondja, hogy számos sebeket és sok seb helyet elviseltem. Nos, rendben van és jó, ez egyszer majd feledésbe merül mégis. Kétség nélkül boldog lehetsz te, és boldog lehetek én is, ha a pályafutásunk végén azt mondhatjuk, hogy futásomat elvégeztem, vagy a versenyt befejeztem, a hitet megtartottam, mostantól fogva eltétetett számomra az örök élet koronája, amelyet nem csak nekem fog megadni, hanem mindazoknak is, akik szeretik, kedvüket lelik az ő megjelenésében. Mi nem tehetünk mást, mint hogy teljes szívünkből higgyünk abban, hogy Jézus Krisztus visszajövetele küszöbön álló esemény. Mi nem tehetünk mást, mint hogy teljes szívünkből higgyünk abban, hogy Isten a prófétai üzeneten keresztül külön választja az ő népét. Mi nem tehetünk mást, mint hogy teljes szívünkből higgyünk abban, hogy a vég ismét olyan lesz, mint a kezdet is volt. Következetesen tehát van egy élő reménységünk az élő Istenben. És a mi hitünk az ő szavában van lehorgonyozva. És az ő szavára építünk. Legyen, hogy a mi hűséges Urunk mindnyájunkat megáldjon. És remélem, hogyha ez mégis egy társalgási óra volt egymás között, akkor hadd lett volna az Isten beszélgetésének egy órája te veled és én velem. És hadd tegyem meg egyszer, bár ez már majdnem túl személyes, de hadd tegyem fel ezt a kérdést. Avagy társaloghatott-e és foglalkozhatott-e veled Isten személyesen, avagy szabadon rendelkezette felettetek az ő szellemével, hogy kinyilatkoztassa neked az ő szándékát és az ő üdvösséggel kapcsolatos tervét, vagy csak részvétlenül vagy közömbösen ültünk itt. Legyen, hogy Isten ihletése áthasson mindkettőt, a prédikációt és azokat, akik hallják, és az ő szellem által élővé tegye őket. Végül is nem egy emberi programmal van dolgunk, hiszen akkor szégyent vallanánk, én ti rajtatok, és ti én rajtam, és mindannyian szégyenkeznénk. De egy isteni programmal van dolgunk, és reménységünket az élő Istenben helyezzük. És ő mindent célra vezetően el fog végezni. Halleluja! Magasztalva és dicsőítve legyen az ő csodálatos és az ő szent neve. Amen. Amen. Hadd hajtsuk le fejünket, maradjunk csendes imádságban Isten előtt. Van-e itt valaki, akinek különleges kívánsága van a szívén, akkor hadd terjesszük ezt is még Istenünk kegyelmi trónja elé. Abban a bizonyosságban, hogy az Úr jelen van, hogy nekem ma este Tehát abban bizonyosak legyünk, hogy szólt hozzánk, és mondjuk, itt vagyok, Uram. Szeretnék beillesztve lenni az üdvösséggel kapcsolatos tanácshatározatodban. Szeretnék részt venni abban, amit most teszel ebben az időben. Ajándékozz meg kegyelemmel, elfogadjam és befogadjam. Miközben a fejek meg vannak hajtva, és csendes imádságban maradunk, emeljétek fel röviden a kezeteket. Ha van egy különös kérésetek, köszönjük, köszönjük. Isten látja a kezeket, látja a szíveket. Ha lenne itt valaki, akinek értelmetlennek tűnnek ezek a dolgok, ne aggódjatok, nem lehet mindent egyszerre megérteni, ez nem új. Mi Isten iskolájában vagyunk, és ez tisztánlátásról tisztánlátásra, és felismerésről felismerésre haladunk. És így vezet minket az Úr ebben az időben is. Az a legfontosabb, hogy Isten beszédjét a szívetekbe fogadjátok, és ne gondoljátok magatokban, ó, de hiszen mit akar ez mondani ma este nekem? Talán csak egy embert látsz magad előtt állni, és nem tudod, hogy az Úr az, aki mindannyiunkhoz szól, az ő ígéje és az ő szelleme által. Ő beszél ahhoz, aki itt áll elől, és azokhoz is pontosan úgy, akik hallgatják. Isten szava mindannyiunkhoz egyszerre intéződik. Egyszerre intéződik ugyanúgy, ugyanúgy. Mindent le akarunk tenni az Úr elé, és kérni őt, hogy legyen kegyelmes hozzánk, és áldjon meg minket az ő kegyelmének gazdagságából. Hadd imádkozzunk! Mennyei Atyánk, teljes szívünkből köszönjük neked a te drága és szent ígédet. Megváltó, az ég és a föld el fog múlnani, de a te ígéd örökké megmarad. Urunk, látjuk, miként történt a dicsőséges kezdet Izrael népével, és miként történt a dicsőséges kezdet a te gyülekezeteddel is. Aztán látjuk a további fejlődést. Ó, Uram, te, aki a kezdet előtt már láttad a véget, te előre meg tudtad mondani, hogy mi fog történni. Bensőségesen, teljes szívből hálát adunk azért, hogy most már a végén egy átfogó képet kaphatunk a te isteni üdvösséges kapcsolatos tervedről. Szeretett Uram, legyen, hogy a te véred ereje, a te szavad ereje, és a te neved, és a te szellemed ereje hathatósan érvényesüljön közöttünk. Üdvözítőm, hiszen mi szellemből, lélekből és testből tevődünk össze. Ezért megajándékoztál bennünket a te véreddel, a te szavaddal és a te szellemeddel. Így pedig mindenről gondoskodtál, de nem feledkeztél meg semmiről. Fogadj el bennünket ma. A te üdvösséged közel van, a te igazságod bevonulóban van. És aki meg lett metszve, az ne mondja, hogy száraz fa vagyok, és a másik meg ne azt, hogy nem tartozom hozzá. Mert te egy a fiak és a leányokon túlmutató helyzetben juttattál bennünket. Halleluja! Királyok gyermekeivé papokká tettél minket. Dicsőséges Istenünk, imádjuk és tiszteljük a te nevedet. Hadd legyen a te házad az imádság háza minden népek számára. üdvözítőm, vidd véghez azt, hogy ezen a helyen és más helyeken is a te egész népet a mindenható Isten kinyilatkoztatási helyévé váljon. Uram, köszönöm neked, és imádlak téged. Az Úr Jézus szent nevében. Amen. Amen.